életre növelő.
A Sönstadt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mária Rádióban. Az életre növelő műsor vendége a mai napon Trer András és felesége Mari. Egy kicsit szeretném, hogyha bemutatkoznátok és mondanátok magatokról egy pár szót, Andris.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 34 éves vagyok kertészmérnök, feleségem Mária. Van két gyermekünk, Borka 4,5 éves, és Virág, aki pedig 2,5 éves. Mind a ketten kertészmérnökök vagyunk, és 8 éve házasok.
Mai műsorba úgy került Mari és András, hogy beszélgettünk a testvéri kapcsolatokról, és szóba került, hogy legtöbb családban valóban okot ad a féltékenységre a testvéri kapcsolat. Legtöbb családban, ha megszületik a kisebb testvér, azonnal ott a konfliktus. Ezt ti teljesen megúsztátok, ezt a problémát?
Nem mondom, hogy a gyermekeink soha nem veszekednének, de nem volt ez egy olyan, például a kisgyermek születése, a kistestvér megérkezése, az egyáltalán nem jelentett törést a nagy számára, úgy vettük észre, hanem a lehető legnagyobb természetességgel fogadta, és a mai napig, hála Istennek, úgy látjuk, hogy nagyon, nagyon szeretik egymást, és hát ez számunkra is egy ajándék, egy kegyelemnek éljük meg, ahogyan ők egymás felé fordulnak.
Ez biztos, hogy kegyelem is, és azt gondolom, hogy nagy ajándék is, már eleve a gyerekek, de a kettőjük közti jó kapcsolat szintúgy. Viszont azt is gondolom, hogy ez nem ok nélkül van így, hanem a kegyelmen kívül biztos, hogy a ti egymás közti kapcsolatotok, illetve a gyerekekkel való kapcsolatotok is közrejátszik abban, hogy ez így van. Van-e valami olyasmi, amit megtudtok ebből a hallgatók számára, számunkra, most itt így az adásban fogalmazni, hogy mit tettetek, ha úgy tetszik, ti azért, hogy ez ilyen szépen történjen?
Hát a kis testvér érkezésekor arra sok időt szenteltünk, hogy felkészítsük a pocakon kívül levőt a pocakon belül levő érkezésére.
És ez hogy történt? Simogathatta a pocakot, vagy milyen gyakorlatokban nyilvánult ez meg?
Hát egyrészt a simogatás, akkor ugye hallgatni a másiknak a mozgását, vagy érzékelni a mozgását, és mondani neki, hogy ugye lesz egy kis testvére, illetve milyen jó lesz neki, hogy van egy nagy testvére, tehát ezt nem csak az egyik oldalról próbáltuk készíteni, hogy jön egy valaki, aki esetleges versenytárs vagy konkurencia.
Elrabolja az egyedüli figyelmet.
Igen, hanem milyen jó lesz neki, hogy már van egy ilyen nagy testvére, akivel majd sok mindent lehet izgalmasat együtt csinálni.
És ezt valóban a Borka így érzékelte, tudta, átélte, hogy hú, ez most de jó lesz nekem, hogy lesz egy kis tesóm?
Pont azt mondja András, hogy ugye ez az alapeset, amit mondanak a nagy testvérnek, hogy hogy örülhet, hogy van egy kis testvére, csak ő nem érzi, hogy miért kéne örülnie. És mi ezt azzal egészítettük ki, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy azt hangsúlyoztuk, hogy nem csak neki jó, hogy kis testvére lesz, hanem a kicsinek, aki meg fog születni, milyen jó dolga van, meg lesz, hogy már egy ilyen ügyes nagy testvér várja őt itt kint. És ezt a mai napig sokszor mondjuk neki, hogy milyen jó nekik, hogy itt vannak egymásnak, és főleg amikor a kicsi megszületett, akkor mondtuk sokszor, hogy milyen jó ennek a kicsinek, hogy itt a nagy testvére, és akkor rögtön megelőlegeztünk egy ilyen bizalmat, és a nagy ezt sokkal, tehát így tudott fordulni a kicsi felé, nem az, hogy neki kellett volna valami örömöt érezni a kicsi miatt, hanem azt éreztettük vele, hogy ő fontos a kis testvére számára. Még mondtuk is neki, hogy szeret téged, véletlenül így a kisbaba megcsapta, vagy mintha megsimogatta volna, akkor rögtön elkaptuk azt a mozdulatot, hogy látott téged, simogat. Az nyilván belmagyarázás, de fontos, hogy ezt, hát talán nem jó szó az elhitetni vele, de hogy azt érzékeljük, hogy ők fontosak egymásnak, és tényleg azzá váltak egymás számára.
Meg egy apróság jutott még eszembe, amikor a kórházba, ugye az első pillanat, az első látogatásnál, amikor meglátja a nagy testvér az újszülöttet, hogy akkor a kis testvér ajándékot hoz a nagy testvérnek. Tehát, hogy az a pillanat se keltsen benne a jó érzések mellett rosszakat is, vagy egy frusztrációt, vagy bármi bizonytalanságot, hanem nézd ajándékot is kaptál tőle. Tehát, hogy
tehát a kis testvér hozott ajándékot a nagynak, jól értem.
A kis testvér hozott ajándékot a nagynak, amit nyilván a szülők igen, készítettek el.
Igen. Ez nagyon kedves, kellemes ötlet. Nálunk a családban a nagy szokott ajándékot vinni, kis köszöntő versikét a kicsinek, de ez egy nagyon trükkös megoldás. Mit szólsz te ehhez, Rita?
Nagyon, nagyon, nagyon bölcs az egész felépítése ennek, és tényleg azt kapták el jól, hogy a nagyobb, akinek ugye most ezt fel kell dolgozni valahogy, és azért nem fogja tudni ezt fölfogni, tehát ezt értelemben nem fogja fölfogni, és azt megkapja azt az én erősítést, amire ebben a korban egyébként is, ezen kívül is a legnagyobb szüksége van. Tehát nagyon ügyes a megfordítása, hogy te fontos vagy, hogy te jelentesz valamit, hogy hát te rád már érdemes odafigyelni, és ez is, hogy neked hozott. Tehát ez a megfordított figyelem igazából, ez érdekes, hogy tényleg ritkán jut eszükbe szülőknek, mert azt sokan megcsinálják, hogy igen, figyeljünk oda, és hogy hát milyen jó, de ez a, ugye itt semmi máson nincs szó a féltékenységnél, csak hogy hát, ha én nem vagyok elég jó. És hogyha ezt meg tudjuk előzni, hogy te nagyon jó vagy, tehát megint ez az ő személyének a megerősítése folyik ennyire gyakorlatilag, ez tulajdonképpen fölépítheti azt, hogy fel sem merül benne, hogy van miért féltékenynek lenni.
Közben beugrott a kórházi látogatásnál, jó, hogy az András felhozta. Ugye az ajándékot azt igaziból otthon kapta meg a nagy testvér, viszont a legelső találkozás az úgy zajlott a kórházban, hogy bent hagytam a babát. Ezt valahol olvastam egyébként, de ez szerintem bevált. Legelőször kimentem hozzá, mert hogy nem láttam már egy napja, és akkor először a nagyjal foglalkoztam, és utána hoztam ki, hogy ne nézd, hogy megnézhesse a kis testvérét, hogy ne az legyen, hogy nem látott engem egy-két napig, és akkor amint megpillant, akkor sem vele foglalkozott már, hanem a kicsivel.
Szintén egy nagyon jó megoldás, mert a gyerekek nagyon szeretnének ilyenkor megfelelni. És ugye amikor azt hallják sokszor, hogy hát igen, ezt a kicsikét kell, jaj, mert kell szeretni, szinte ezt érzi, ugye hát a mindenből ezt érzi, hogy ez most egy ilyen újdonság lesz, és ilyen kis magatajhetetlen, és mindenki odafigyel rá, és kell szeretni. És akkor mondják neki is, hogy igen, de ez neked is jó, és akkor hajlamos arra, hogy igen, elmondja, hogy igen, ő nagyon szereti, ő nagyon várja, és közben nem nagyon szereti, és nem nagyon várja, mert ő nem tudja kidolgozni magába, hogy most ezt kell, nem tudja belátni. És ezért például ez a fogás is, szóval egy ilyen korú gyereknek, egy olyan négy éves, három éves forma gyereknek, az az állandó megerősítés, hogy a tiéd vagyok, és te vagy nekem nagyon-nagyon fontos, és te rád érdemes odafigyelni. Tehát ez minden körülmények között, és ez nem lehet ilyen szociális nagy szívűségre átfordítani, hogy igen, most te figyelj a kicsire. Ezt tőtől nem lehet elvárni. És ezért nagyon jó az, hogy itt a kórházban is azzal találkozik, hogy anya először rám kíváncsi.
Igen, azt hiszem, hogy ez a személyre szabott figyelem, ez még felnőtt korban is nagyon jól esik az embernek, nem, hogy mint ilyen pici gyerek 3-4 éves korban. Úgyhogy ez egy jó kezdet mindenképpen. És Borka, amikor a Virágot, ő a kisebbik, hazahoztátok, akkor utána voltak esetleg valami olyan zökkenők, amiken kellett csiszolni, vagy amire vannak jó kis trükkjeitek segítségül a hallgatóknak, hogy mit lehet még tenni a kisgyerek hazaérkezése után. Mert most volt szó már a kórházról, de most lassan hazaérünk.
Hát igyekeztünk arra figyelni, hogy ne érezze magát kirekesztetnek. Tehát minden olyanban, amiben lehetett, abba megpróbáltuk bevonni, és szintén úgy, hogy na most akkor hozd a fürdetőkrémet, meg a segíts lemosni, tehát nyilván meg tudtuk fürdetni egyedül azt a gyermeket, sőt, még néha akadály volt a kicsire is odafigyelni, hogy ő is ne legyen fürdetőtől talpig vizes, de ezzel is úgy érezte, hogy önnek fontos része ennek, hogy most fürdetjük a kis testvért együtt.
Készült is ilyen fényképben. Borka egész pontosan 2 éves, 4 hónapos volt, ez a korkülönbség. És ahogy az újszülött kis testvérét fürdeti, tehát nem csak, hogy odahozza a krémet, hanem fogja és simogatja vele a baba lábát. És ezt is tudatosan csináltuk, hogy hogy nagyon nagy bizalommal néztünk a 2 éves 4 hónaposra, és hát rámertük bízni persze csak az ő szintjén, a kis testvérét, de ezt talán sok anyuka nem meri ennyire, mert hát féltik a kicsit, féltik a nagytól, nyilván van erre ok, de mi már egész egynaposan az ölébe raktuk persze, úgyhogy a nagy testvér is meg volt támaszva, a biztonságos helyen ült, a kicsit is igaziból mi tartottuk, de úgy érezte, hogy az ölébe foghatja, és innentől sajátjának is érezte, nem egy féltett kicsnek, amihez ő hozzá se férhet.
Borka és Virág testvér kapcsolatáról szóló történetet akkor egy kis zene után folytatnánk. És Virág, mint egy mesebeli testvérpár, úgy nevelkednek itt a Trer lakban, és ehhez még szeretnénk néhány egész konkrét példát kérni, hogy András, Mari, meséljetek olyan dolgokat, még trükköket, apró kis eseményeket, amik segítették a két gyereket, hogy ez a jó kapcsolat kialakuljon, hisz ez nem mindenhol van azért így.
Eddig arról beszéltünk, amikor az újszülött még maga tehetetlenül mindent hagyott, már ugye jobban tudnak együtt játszani is, meg összezördülni is, és nagyon figyeltünk arra, hogy ne csak a nagyot büntessük mindig, hanem ha a kicsinél esetleg enyhébb dolgot is követett el, azért ő is kapjon nagyjából hasonló mennyiségű, ez most unja hangzik szidás, de hogy ne azt érezze a nagy, hogy mindig csak őt szidják, a kicsinek meg mindent szabad, vagy a kicsit sosem, esetleg föl se tűnik neki, hogy azért nem kap a kicsi szidást, mert jól viselkedik, de ha a kicsi véletlenül egyszer elbotlik, akkor ő is kapjon. Ezt mondjuk, ehhez hozzátartozik az, hogy a kis testvér elég jól tűri ezeket a dolgokat. Tehát 2 éves elmúlt, és azt kell róla tudni egyébként, hogy azért a korához képest nagyon sok tekintetben fejlett, a szobatisztaságtól kezdve, az 1,5 éves kora óta éjjel-nappal megbízhatóan szobatiszta, és szintén 1,5 évesen már mondatokban beszélt, és összefüggően, hát mostanra, hogy 2 éves volt októberben, tényleg folyékonyan beszél, és rendkívül értelmes. És hát persze ők is fájba kapnak, de ez is egy trükk, amit nem mi találtunk ki, hanem egy jó kis magazinban, Oázis nevezetűben olvastuk, hogy amikor például arra szaladunk be a gyerekszobában, hogy az egyik, ugye mondjuk a kisebb is sír, akkor nem ugrok neki a nagynak, hogy már megint miért bántottad, hanem megkérdezem először ugye a síró felett, hogy mi történt, de mind a kettőt végighallgattam, hogy meséljék el az ő szempontjukból, hogy történt ez a dolog. És hát nem ritka, amikor sír a kicsi, és akkor megkérdezem, hogy miért sírsz, mert bántott a Borka, rendben, és a következő kérdés, hogy miért bántott, mert megrúgtam, és akkor ugye rögtön az ember máshogy elhozzájuk.
Őszinték a gyerek.
Igen, egyébként mindig elmondja, tehát biztos később eljön az akkor, amikor már mesélnek, és kitalálják, de akkor is, ha az ember mind a kettőt végighallgatja, akkor elejét vehetjük annak, hogy esetleg igazságtalanul nekiesünk annak, akit mi vélünk bűnösnek.
Meg hát az ilyen veszekedéseket azért úgy szoktuk zárni, hogy amikor úgy lecsillapodottak a kedélyek, hogy a nagy érzelmi hullámhegyen túl vannak, akkor menjen oda és simogassa meg, puszija meg, ölelje meg, és ezt nagyon érdekes, hogy ezt nem éli meg rosszul az, aki a másikat megsértette, hanem ő rajta is átfut az, hogy hú, most mit okoztam, láttam, hogy a másik sír, a szülők sem túl boldogok, és akkor úgy örömmel simítják el ezt az egészet, és rendezik vissza a kapcsolatot.
Ahogy hallgatlak benneteket, az az érzésem támad, hogy biztos nem véletlen, hogy nektek kettőtöknek ez a téma mind a kettőtöknek a szívéből jön, hogy a testvéreknek jó legyen a kapcsolata. Van esetleg valami olyan élményetek a ti gyerekkorotokból, amit úgy éltetek meg, hogy vagy nagyon rossz volt, vagy példaszerűen jó volt? Vagy ti hogy éltétek meg annak idején a ti testvéreitekkel való kapcsolatot?
Hát ennél nehezebben. Illetve hát még nincsenek se kamaszkorban, amitől kezdve már emlékezhetek én a saját gyerekkoromra. De reméljük, hogy a kamaszkorba felé haladva is már sikerül ezt viszonylag rendben tartani náluk.
És nektek, Mari?
Hát ugye ők még csak ketten vannak, úgyhogy így könnyű a kettő kapcsolatáról beszélni, sokkal bonyolultabb lehet a helyzet, ha sokan vannak. Mi 8-an vagyunk testvérek, úgyhogy nálunk klikkek is voltak, meg ezek néha változtak is. Ugye amelyik testvérem jobban viselkedett, mert eleve olyan alaptermészete volt, azt rögtön ugye a szülők kedvencének tituláltuk, mert hogy nyilván kevesebb szidást kap, stb. De ami talán fontos, hogy amikor mi a mi gyerekeinknek mondjuk, hogy milyen jó nekik, hogy itt vannak egymásnak, és ezt ők átélik, ez azért van, mert mi is átéltük, tehát ezt én nem azért mondom, mert így kéne lennie, hanem mert hiszek benne, meg vagyok róla győződve, hogy egy testvérnek a legnagyobb ajándék, amit adhatunk, vagyis egy gyermeknek, az a testvér. Ezért én azt hiszem, hogy mindent megkaptam a szüleimtől, mert hogy 7 testvért kaphattam. Ezért tartom nagyon téves elgondolásnak, amikor egyetlen gyermeket vállal valaki mondva, hogy neki aztán mindent meg tud adni, csak a legnagyobbat, a legtöbbet, a testvért nem.
Ez a féltékenység téma, ez mindenképp nagyon izgalmas, egy 2 és 5 éves gyerek esetében is, vagy 2 és 4 éves gyerek esetében is, de azt hiszem, hogy ez az egész életünket végig fogja kísérni, tehát nem csak testvérviszonylatban, hanem a féltékenység, mint olyan. Rita, mit gondolsz te erről?
A féltékenység egy teljesen alapindulat igazából, ami ugyanúgy, mint bármi más érzelem, egyszerűen nem leállítható. Tehát ettől nem kell még zavarba jönnie akár egy felnőttnek is, hogyha felfedezi magában, hogy hú, minden itt, hát én féltékeny vagyok. És ugyanolyan, mint a harag például, amit ilyen értelemben nem szégyelnünk kell, hanem kezelni kell. És ez egy nagyon fontos tudatosítása is majd a felnővő meg a nagyobb gyerekekben is, és néha talán még, jó, itt most nagyon jó technikákat hallhattunk arra, hogy így megelőzni ezt, hogy kialakuljon ez a tudatosodott féltékenység, vagy akár a tudatalatti, de például azok is olyan családokat is így hallottam már, akik így kimondják, hogy látom, hogy téged most ez így zavar, hogy most itt van ez a kis testvér, és ilyen sokat kell vele foglalkozni. Tehát elmondja neki, hogy ez egy teljesen természetes dolog, és akkor már is megint ugyanazokat lehet tenni vele, mint amiket tettetek is. És ugyanígy a serdülőkorban, amikor elkezdenek megint újra saját maguk körül forogni, és az kialakul ez a valami, hogy ki, ha én nem, és hogy miért nem figyelnek rám, és ez a másik milyen, és elkezdem mérni magamat a másikkal. Tehát ezek önkéntelen előfordulnak, és nagyon fontos, hogy például a szülőkben is láthassák ennek a megküzdéseit. Tehát, hogy amikor a szülőknek is, amikor már ugye természetesen így ezekről egy kicsit jobban lehet akár beszélgetni is, hogy hát bizony ezzel nekünk is küzdeni kell, és meg kell ezzel, szóval ezt fel kell ismerni magunkban. A legnagyobb baj az így érzelmi szinten, ugye, hogy ezeket az érzelmeket letagadjuk, eltagadjuk, eltusoljuk, ilyen nincs, a mi családunkban ez nem fordul el, mi csak szeretjük egymást, és soha nem. Ez nem jó, mert így el se tudjuk kezdeni a kezelését. Tehát ezért nagyon jó az, hogy ha később is ez így előfordul, akkor természetesnek veszük, ugyanúgy természetesnek veszük, hogy van, hogy megyünk és elesünk. És ez jön. És akkor kell látni, hogy tudom a másikat nagynak tartani, ugye ezek a fajta segítségek, vagy az, hogy tényleg megküzdjenek ezzel a féltékenységgel szóban, tehát ne tettleg bánjanak el a másikkal egy testvér viszály esetén, még akár csak nem is féltékenységbe például ezt is szép fokozatosan megtanítani. Hát ez egy nagyon hosszú folyamat, de itt talán maradjunk így ember, hogy az, hogy ez van, ez se ne okozzon a szülőknek problémát, hogy mi most biztos rosszul neveltük, mert biztos ilyen féltékenyek, hát ez előfordul még a legjobb családokban is, azért, mert emberi érzelem.
Mivel emberi érzelem, talán mondhatjuk azt is, hogy mint minden olyan, ami emberi, és minden olyan dolog, amiben elbukhatunk, eleshetünk, ahogy te mondtad, ilyenkor életbe léphet az a általánosan érvényes szabály, hogy ha valami nem sikerül, akkor elkezdjük magunkat nevelni e téren? Mert nyilván egy kisgyerek esetében a féltékenység a szülők kezében van, a szülők, ha ezt jól kezelik, akkor minden oké lesz. Ha nem, akkor baj van, viszont nagyobb korban már biztos, hogy ezt saját magunknak kell kézbe venni, sőt, kiskorban is szerintem lehetséges, Rita, hogy kisugárzik az önnevelésem, amit a féltékenység terén magamon nevelek, arra a gyerekre, akitől szeretném ugyanezt?
Egészen biztos, mert a gyerekeknek nagyon finom antennáik vannak pontosan ezekre az érzelmi történésekre. Tehát ez az, amit nem tudunk megfogalmazni, és nem is megy magyarázattal, nem tudjuk belenevelni, hogy ezt nem szabad ilyen féltékenynek lenni, de az, amikor én elkezdek ezzel dolgozni tulajdonképpen, akkor ezeket az erőfeszítéseket, ezeket az erőket, ezeket nagyon jól érzékelik. Ugye erre mondjuk már többször hivatkoztunk erre a jó kis keleti mondásra, hogy a gyerekek a szülők hátát nézve nevelkednek. Tehát amikor úgy tanulja annak, hogy én ezzel itt most dolgoztam, valahogy, hát ez nyilvánvaló, nagyon sok tapasztalat van erről, hogy ahogy a gyerekek megérzik azt, hogy köztünk nincs valami rendben, vagy most éppen feszült vagyok, vagy nem szóltam egy szót se, sőt, hát megpróbáltam szépen úrrá lenni rajta, mindent tudnak a gyerekek, vagy mindent éreznek. Ezt is. Tehát itt is, igenis, hogyha nagyon nagy féltékenységet veszek észre, a gyerekeknél bizony érdemes szépen bevonulni úgy magamba, és elkezdeni ezen dolgozni, hogy az én életem melyik területen vagyok féltékeny. Lehet, hogy egészen más helyen fogom megtalálni, akár szakmai, akár munkahelyi, akár csak egyáltalán, nem tudom én, kinézésben, vagy számtalan dolog lehet, vagy rokoni kapcsolatoknál, vagy ilyesmi dolgoknál is, és azon elkezdeni dolgozni. Nagyon jó, hogy előhoztad ezt a kérdést.
Igen, egy kis zene után akkor folytatjuk majd. Ha a műsorhoz hozzá szeretnének kedves hallgatók szólni, a mobiltelefonszám elérhető, 20 456 6055, illetve e-mailt is szívesen fogadunk az életrenövelő@mariaradio.hu e-mail címen, ékezetek nélkül. Amit a féltékenységről itt eddig felvázoltunk, szemlélve András és Mari életét és a borka virággal való kapcsolatukat, nagyon szépnek és ideálisnak látszik. Nem szeretnénk, hogy azok a hallgatók, akiknél nem két kislány nevelkedik, hanem tegyük fel öt fiú, és tegyük fel, gyakran hallatszik a gyerekszobából viaskodás zaja, megrémüljenek, hogy hú, ők most nem jól nevelik a gyerekeket, mert nem ilyen idilli minden. Valójában ez a féltékenység, ahogy Rita is mondta, egy természetes velejárója az életünknek, a felnőtt korunkat is végigkíséri, és nyilván attól függően, hogy milyen a temperamentum, ki milyen géneket hozott, ki hogy nevelkedett, különféleképpen nyilvánul meg egy-egy családban a féltékenység. Viszont mindegyiknél a cél az, hogy valami módon önmagunkat egy idő után kezelni tudjuk ezügyben. Vagy mit tehetünk még?
amit most az jutott közben eszembe, hogy például azt is, hogy tudhatjuk, hogy ez egy ilyen alaptörvénynek számít, szintén szülőknek érdemes tudni, hogy a fiúk ütközve ismerik meg a világot, a lányok pedig kapcsolódva. Na most hát azért ez eleve is hoz egy valamilyenféle légkört lányok között és fiúk között. És a fiúknak ez az ütközés, ez nem egy ellenséges valami, hanem egyszerűen a világ megismerésének az útja. És nem szabad belelátnunk, és nagyon sokszor tényleg anyaként, például nőként, egy fiús családban, hát ez egy eléggé fura helyzet, amikor ők ütközve ismerkednek a világgal. Tehát ezeket a viszályokat és ezeket az összetűzéseket, szóval azért mindig mérlegelni kell, hogy ez most valójában annyira súlyos-e. És még egyszer, hogy nem a viszálykor, tulajdonképpen nem akkor tudjuk ezt jobbá tenni, vagy megjavítani, vagy helyrehozni, hanem éppen a békés időkben. Tehát itt a szeretet, a testvéri szeretet, az majd máskor ápolódik, tehát más területeken, tehát azt, amiket majd teszünk egymásért, meg amiket elfogadunk, amilyen áldozatokat hozunk így a családban egymásért, amilyen légkör van a családban is ebben, ahogy értékeljük a másik embert, ahogy mondtátok, hogy ennek az elültetése, hogy milyen jó, hogy ti vagytok egymásnak, tehát ez, hogy egyáltalán ezt így megéljük és átéljük, hogy micsoda nagyszerű dolog egy másik embernek a léte, most például a nagymamájé, tehát ezen épül a testvérkapcsolat is, amikor mi például tudunk másik emberekre nyitni, és nekik örülni. Ugyanígy a házaspár egymásnak például, amikor azt érzékelik az, hogy hát egyedül semmi se olyan nagyon, nagyon jó, és milyen jó, amikor valamit együtt lehet. Tehát békeidőben és más területeken, tehát ezek indirekt formában növekednek. Tehát nem kell annyira oda lennünk, hogy most éppen a veszekedéskor javítsuk meg a testvérek közötti kapcsolatot. A veszekedéskor vagy ki kell bírnunk, vagy technikákat kell adni, vagy lehetőséget nyújtani arra, hogy tényleg egy kicsit azok a nagy érzelmi hullámok leálljanak, és a más területeken kell építkeznünk, akkor a veszekedések is majd csitulnak. Biztos, hogy a hallgatók is bele tudnak gondolni saját családi múltjukba, hogy persze veszekedtünk meg, persze jó voltak nézetkülönbségek, de azt is tudtuk közben is, hogy alapvetőleg szeretjük egymást. És ez később felnőtt korra nyilvánvaló elmúlnak ezek a kicsinyes gyerekes kakaskodások, lehet, hogy jönnek másikak, de akkor már tudjuk, hogy tulajdonképpen szeretjük egymást.
Eszembe jut hirtelen Szent Pálnak a szeretet himnusz, ami szerint is a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik. Talán ez mozgatja azokat, akik ilyenkor rettentően megijednek, hogy hú, féltékeny a gyerekem, veszekszik a gyerekem, mi lesz most, dől össze a világ, én keresztény vagyok, és nem erre neveltem, nem ezt akarom. De ahogy itt beszélgetünk róla, talán ezek tekinthetők úgy, mint az élet velejárói, és nem a tragédiával
egyenértékű. Hát gondoljuk csak meg, hogy a szeretet is növekedni akar. Tehát amikor a gyerekünk, hát gyerekesen jár, gyerekesen beszél, azért ugye nem vagyunk teljesen oda, amikor sejpít az elején. Hát igen, itt is van, persze, hogy a féltékeny nem, vagy a szeretet nem féltékeny, mindent kibír, amikor felnőtt. Amikor már megérett, akkor, tehát ott a cél, tehát 25-30 év múlva majd nem féltékenykedik, és nem kérkedik, és mindent elvisel, stb. Most pedig gyerekcipőben jár. Az a legnagyobb baj, amikor mi szülőknek a szeretete is gyerekcipőben jár. Az akkor bajos. Igen. De hogyha a gyerekünk szeretete gyerekes, és a gyerekünk haragkezelése gyerekes, és a konfliktus megoldása is gyerekes, nek semmi baja nincsen. Tehát ez még úton van, és ott vagyunk vele. És ez tényleg ez a különösen keresztény családoknál, meg egyébként is nagyon, nagyon igényes szülőknél szokott ez probléma lenni, hogy annyira félnek, és akkor a görcs van bennük, hogy most mi van, mert az én 3 éves gyerekem olyan önző, hogy nem adta oda a csokiját. És holnap után, ha oda fogja adni, higgyük el, hogy csak azért, mert nekem meg akar felelni, mert annyira szereti, hogyha én örülök neki. Azért adja oda, de neki az nehéz lesz akkor se, nem lett önzetlenebb 2 nap múlva.
A Mária Rádió életre növelő műsorában beszélgettünk Trehr Andrással és Marival, és itt volt velünk a műsorban Uzsaliné dr. Pécsi Rita. Mai műsorunkban Mari András családjának a példája nyomán, a féltékenység, testvérféltékenység, testvérek közötti kapcsolat volt a témánk. Ha szeretnének a hallgatók hozzászólni, akkor a 20-456-60-55-ös telefonszámon, mobiltelefonon, illetve az életrenövelő@mariaradio.hu e-mail címen ezt megtehetik. Talán azzal zárnám a műsort, hogy nekünk szülőknek a szeretett himnusznak talán nem is azt a szavát, szókapcsolatát kéne nagyon megjegyeznünk, hogy a szeretet nem féltékeny, mert akkor nagyon megijedünk, hanem a mindent eltűr, mindent remél, mindent elvisel szavakat, hiszen a gyerekeink még nevelés alatt állnak, és mi magunk, amíg nevelődünk, és neveljük magunkat, hogy ne legyünk féltékenyek, addig talán van esélyünk arra, hogy a gyerekeink is majdan féltékenység nélküli és nagy szeretettel bíró felnőttekké növekedjenek. Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja ránk. Búcsúzom, a műsor szerkesztője Varga Erika. Thank you.